Élőben a városból minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig.
Élőben a városból 2.0, de most a stúdióban nem ülünk itt élőben. Ezt az adást a kedves hallgatók felvételről hallják, tehát sajnos ma nem tudnak se telefonálni, se üzenetet küldeni, de mégis olyan értékes témája van a mai napunknak, hogy muszáj volt így előre elkészíteni, és hát az elsősorban az a legfontosabb indok, hogy nem élőben vagyunk, hogy beszélgető partnerünk, mert hiszen lesz egy nagyon kedves vendégünk, jelen pillanatban nem itt van, sőt nem is Magyarországon van, és akkor annyit azért elmondok, hogy a mai nap témája végre közkívánatra vonatozás lesz, hiszen aki figyelemmel kíséri az adásunkat, hallhatta, hogy végigmentünk már szinte minden járművön, hajóztunk, repülőztünk, nemrégiben még trolibuszra is ültünk, és végre jöjjön a vonatozás, és bevallom őszintén, hát nekem nyilván ez a kedvencem, gyerekkoromban mindig arra vágytam, hogy masinista legyek, akkor még ezt így hívták, volt a Velencei tónál egy kis nyaralunk, és állandóan a vonatsínek mellett bújtam, a vonatokat fölírtam, mikor megy, mikor jön, és a legnagyobb ajándék a szomszéd bácsitól, lehettem vagy 9 éves, egy menetrend volt, amit ugyan elhasznált az előző évben, de nekem egy óriási kincs volt, mert állandóan néztem a vonatokat. Úgyhogy a mai adásunk témája a vasút, a vonatozás, és mint említettem, van egy nagyon kedves vendégünk, és természetesen itt ül Alexa is mellettem, állandó társam és segítőm, úgyhogy neki is lesznek kérdései. Egyébként nem volt olyan könnyű megszervezni ezt a műsort, mert tudni kell, hogy a MÁV-tól nem nagyon lehet olyan kollégákat találni, akik úgymond nyilatkozhatnak, nyilván azért itt ez egy belterjes szakma, de aztán végül addig kutattunk, míg találtunk egy profi, mondhatom vonatozó mestert, úgyhogy szeretném bemutatni a hallgatóknak Monostori Miklóst, akiről tényleg azt tudom a bevezetőben mondani, hogy profi a vonatozásban, és hát Miklós nem is olyan közel van, úgyhogy szeretettel köszöntelek, halló Miklós, akkor mesélj magadról valamit, hogy ki a beszélgető partnerunk.
Szervusz Attila, köszöntöm a hallgatókat. Monostori Miklós vagyok, és majdnem, hogy jubilálunk, mert 1988. április 1-én kezdtem a MÁV-nál dolgozni. Hát ez nem ma volt. Mozdonyvezető gyakornokként kezdtem, komáromi, akkor még fűtőháznak nevezték, a komáromi fűtőházban. Aztán másfél-két évnyi tanulás után sikerült eljutni odáig, hogy a mozdonyvezetői jogosítványt megszerezzem. Ez eltartott egy 10 évig, dízel és villanymozdonyokat vezettem, főleg a Hegyeshalmi fővonalon. Aztán később váltottam, és belső vezetékkel kezdtem foglalkozni. Érdekes munkakör volt, aztán annak is eljött az ideje, hogy elköszönjek a MÁV-tól, és a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folytattam. Ezt követően pedig különböző magánvasúttársaságoknál. Végül szinte pontosan 10 évvel ezelőtt megint csak váltottam, és azóta a saját vállalkozásomat vezetem. És vasutazom ebben is továbbra is.
És helyileg akkor hol is vagy, mert itt a bevezetőben mondtuk, hogy messze vagy.
Olaszországban, egy Lagoszantó nevű kisvárosban.
Hát gyakorlatilag ott élsz most, és onnan is vonatozol. Hát nagyon érdekes a kérdés. Egy csomó kérdést itt összeírtunk Alexával, úgyhogy mindjárt az elsőt föl is teszi neked.
Igen, először is köszöntöm én is a hallgatókat. Másrészt van meg téged is, Miklós, köszöntelek, megengedted már korábban, hogy tegeződjünk, úgyhogy köszönöm szépen. Tehát az lenne nekem főleg az első kérdésként, hogy ki megy ma mozdonyvezetőnek, hogy ez kinek kecsegtető manapság, hogy jelentkeznek, hogy néz ki ez az egész képzés egyébként?
Hát illetve nem csak ma, hanem gondolom ez a múltban is jelentős, hiszen te is elmondtad, hogy belecsöppensz. Tehát ki lesz ma mozdonyvezető, vagy hogy van ez?
Hát szerintem elsősorban az, aki szereti a nagyokat. Mert azért hihetetlen élmény, amikor egy 1000-2000 tonnát kormányoz az ember a sineken, és az 1000-2000 tonna az úgy viselkedik, ahogy én azt szeretném.
Ez hihetetlen élmény tényleg, ezt most kihangsúlyozott? Tehát egy autó vagy egy busz vezetéséhez képest gondolom össze se hasonlítható.
Hát képzeld el, egy autó 1-2 tonna.
Igen.
Csak a mozdony 60-80-100 tonna is lesz.
És akkor amit húz?
Mögötte még a vonat.
Hihetetlen. Gyerekkoromban emlékszem, számoltam a teher vagonokat, és volt olyan szergellyel húzott, gondolom ez neked mond valamit, tehervonat, ami több mint 50 vagonból áll. Neked van ilyen rekordod esetleg, hogy mit vezettél?
Hú, amíg mozdony vezető voltam, a többi kollégámhoz hasonlóan egy kis jegyzetfüzetbe írtam, hogy mikor mi történt, melyik szolgálatban, merre jártam, milyen vonatokkal, de ez már elég régen volt. Hát az 1500 tonnás tehervonat az hétköznapi volt, akkor is, nem most is.
1500 tonna van mögötted, úristen. Ez hatalmas.
Ugye azt szokták mondani az öreg mozdonyvezetők, hogy egy vonatot elindítani minden hülye tud, megállítani. Az igazán érdekes.
És tényleg igaz az, hogy a vonat féktávolsága akár több kilométer is lehet egy hirtelen megállásnál?
Hát annyira azért nem tragikus a helyzet, de minden vonalra elő van írva, hogy mi az a távolság, amin belül mindenféleképpen meg kell tudni állítani a vonatot. Most ez Magyarországon 1000 méternél nem lehet több.
Tehát 1000 méteren belül meg kell tudni állni a leggyorsabb vonattal, és hihetetlen, nem is hinni az ember. Tehát hihetetlen fékrendszer van. Persze mindenkinek a fejébe végigmegy ez, hogy mi lenne, ha meghúznám a vonaton a vészféket. Volt már ilyen az életed, de tényleg mi van, ha meghúzzák a vészféket? Akkor dől előre mindenki, és a vonat állati tempóban meg akar állni.
Fú, most úgy szeretnék rajzolni egy valami táblára.
Hát valahogy mondd el, hogy a hallgatók is értsék, igen.
A fékrendszer a vonaton, ugye tekintettel a sebességére, meg a hihetetlen tömegére, az lassan alakul ki. Tehát ha elkezdeném rajzolni a görbét, akkor a sebesség lassan-lassan csökken, aztán ahogy csökken a sebesség, úgy lesz egyre relatíve erősebb a fékhatás, és ha nem változik a fékerő, akkor a végén tényleg olyan, mintha falnak mennénk. Tehát ugye egy személyszállító vonatnál a mozdonyvezető azért próbálja ezt az utolsó nagyon hirtelen sebességcsökkenést egy kicsit ellensúlyozni, meg van rá a lehetősége. Ugye egy vészféket csak nagyon ritka esetben tud áthidalni, úgy mondják, mert megvan arra a lehetőség, hogy bizonyos típusú mozdonyoknál és kocsiknál, hogy ha a vészfékhúzás történik, akkor azt a mozdonyvezető hatástalanítsa, de ennek nagyon szigorú feltételei vannak, úgy technikailag, úgy előírásban is.
Értelek. Visszatérve egy kicsit még a mozdonyvezetéshez, Alexa még azért szeretné taglalni ezt a témát.
Hát igen, mert hogy megtudtuk egyébként, hát nyilván tudjuk most a személygépkocsit, hogy tud majd vezetni az ember, hogy jut el odáig, mi a képzésmenete. Hallottuk már, hogy a hajózásnál hogy működik, már a trollinál is megbeszéltük, de hát itt egy mozdonyvezetőnek hogy néz ki a képzése? Hogyan lehet egyáltalán jelentkezni, mennyi ideig tart?
Vagy te hogy csináltad annak idején, elmesélted azt is.
Nagyon különbözik a kettő. Ugye amikor én 88-ban nekiálltam mozdonyvezető gyakornokoskodni, akkor el kellett tölteni 6 hónapot mozdonyjavítással.
Nem mondod?
Így van. És azért csak 6 hónapot, mert nekem volt vasipari szakmám. A cukrásznak 1 évet kellett volna.
És akkor így tökig olajba, meg koromba, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hagytál pontosan. Nagyon jól képzeled el, igen.
Tehát ezzel kezdtetek, igen?
Annyira tökig olajba, hogy teljesen a legalján kezdtük a vizsgálócsatornában, ugye a mozdonyok kerekeivel, ahova minden olaj lecsöpök.
Értem.
Aztán, ahogy tapasztalatot szereztünk, úgy kerültünk egy magasabbra a többi gyakornok kollégával együtt, tehát akkor már a motorhoz is hozzányúlhattunk. Olajat cserélhettünk benne például, hogy témánál maradjunk.
Egy valóságos rangléta akkor tulajdonképpen alulról felmászni.
Pontosan így van. No, és ezután a 6 hónap után jöhetett el az, hogy elmentünk az első tanfolyamra. Mikor azzal végeztünk, akkor egy ma már nem létező feladatkört tölthettünk be. Vontatási vonatkísérőként utaztunk az önvezető mellett. Ugye ennek a vontatási vonatkísérőnek az volt a feladata, hogy üljön a mozdonyvezető mellett, és figyeljen erősen, és a jelzők jelzési képét azt a mozdonyvezetővel egymásnak ismételni kellett.
De akkor ez nem az az ember, aki kis zászlót ott lebegtet és irányítja a mozdonyt?
Nem, akire te gondolsz, igen. Az a tolatásvezető.
Ja, az a tolatás. Azt nem kellett csinálnod akkor, ugye?
Azt nem, az egy mondjuk úgy forgalmi munkakör, mi gépészek voltunk.
Világos.
Ugye ez némi szakmai büszkeséggel mind a kettő a saját szakmáját helyezi előtérbe.
Világos. Tehát akkor gyakorlatilag ott ültél a mozdonyba, és a mi oktatói nyelvünkön fogalmazva igazából hospitáltál, nem figyelted, hogy mit csinál a mozdonyvezető?
Az egy későbbi fázis. Itt együtt kellett dolgozni a mozdonyvezetővel, ugye megfigyelni a jelzéseket, és hogyha látott az ember valamilyen jelzést, akkor bemondta, hogy egy zöld, és a mozdonyvezető visszaismételte, hogy egy zöld. Vagy fordítva, ha ő látta meg először, és általában ő látta meg először, mert ő ismerte a pályát, bemondta, hogy milyen jelzés, hát nekem azt vissza kellett ismételni, ha én is láttam. Ez egy olyan biztonsági funkciója volt ennek a két emberes utazásnak, hogy két ember nehezebben téved, mint egy.
Értem. De most már gyakorlatilag a mozdonyokban sokkal szól, látom, hogy egyedül ülnek, tehát most már ilyen menet közben hivatalosan nincsen ez a plusz biztonság.
Most már ez az alap, hogy a mozdonyvezető egyedül dolgozik.
Értem.
Mondjuk a technika segíti azért egyes vonalakon. De ez az alap, hogy egyedül ül a mozdonyvezető, és ővé a teljes felelősség.
És akkor gondolom volt valami elméleti tanfolyamod is, meg mozdonyvezetés, és gondolom vizsgáznod is kellett ebből, meg hát gondolom ez ma is így van zömébe, ugye?
Hát hatósági vizsga volt két tanfolyam után, meg felügyelet alatti vezetés után. A hatósági vizsgának volt egy írásbeli része, na ott az, majdnem az összes utasítás szinte szóról szóra le kellett írni, órákig tartott.
Igen.
Volt egy szóbeli része, ugye azon már csak az vehetett részt, akinek az írásbelie sikerült, és ha a szóbeli rész is megvolt, akkor lehetett kimenni a vizsgamenetre.
Mit jelent, hogy van tanuló vonat, vagy ez hogy működik?
Erre a célra összeállított vonat, ahol van egy oktató mozdonyvezető, vannak a vizsgálók, és van a hatósági vizsgabiztos, aki végül megítéli azt, hogy az adott jelölt az alkalmas-e mozdonyvezetőnek. Tehát vezetés közben úgy viselkedik, ahogy az elvárt, figyelembe veszi a jelzőket, megfelelő határozottsággal kezeli a mozdonyt, és valami betartja azokat az utasításpontokat, amiket éppen be kell tartania, mert a jelzők meg a forgalmi helyzet arra utasítja.
És meg lehetett bukni ezen a vizsgán? Neked sikerült azért elsőre?
Nekem minden vizsgám sikerült.
Gratulálok.
Elsőre. Itt a vasúti pályafutás alatt, és ebben iszonyú munka van. Hát nem véletlenül szokták azt mondani a vasutasok, hogy a mozdonyvezető az egyik legképzettebb vasúti munkavállaló. Állandóan tanul, tehát az élethosszig tartó tanulás egy mozdonyvezetőnél az nem csak lehetőség, hanem muszáj is.
Hát is rengeteg mindent felvázoltál, hogy mi kell hozzá, de időtartamban ez egyébként mennyibe telik úgy nagyjából?
Ez akkor papírforma szerint másfél év volt.
Másfél év?
Az igen.
Persze, hogyha akkor indult a tanfolyam, amikor éppen kellett volna, de sosem működött így, inkább két évre elcsúszott.
Két.
A képzés az időtartamban mostanában is ennyire...
Gondolom, nem sok minden változott.
Csak a képzés módszertana változott azóta.
Értem.
Ugye modulrendszerű képzés lett. Ez a kötelező 6 hónapos műhely gyakorlat már nincs.
Pedig az volt a legizgalmasabb, hogy elmondtad.
Így van. Ugye a belépési feltétel egy középfokú végzettség.
Értem.
Tehát most már a pékés cukrász is minden további nélkül
mehet.
Ugyanolyan képzés mellett lehet mozdonyvezető, mint egy fémoperi szakmával rendelkező.
Értem.
És hogyha valaki megcsinálja ezt a képzést, akkor így Magyarország egész területén vezethet, külföldre is mehet-e, vagy vannak ilyen hálózatok mondjuk, amikre így le van korlátozva, hogyan működik ez?
Két részre kell bontani a képzést, mert van egy ugye, járművezetői igazolvány megszerzésére irányuló része, és van egy tanúsítvány megszerzésére irányuló része. Ugye a járművezető igazolvány az, ami a közúton a jogosítvány. Most egy közúti jogosítvánnyal beül a frissen megszerzett jogosítványával valaki az autóba, és kicsit lazán durván kifejezve azt csinál, amit akar, oda megy, ahova akar. Most, ha valakinek megvan a vasúti járművezetői igazolványa, a mozdonyvezetői jogosítványa, az még nem jogosítja semmire.
Ja, nem vezetheti a vonatot?
Abszolút semmit. Tanúsítvány nélkül nem.
Ó, értem. És hogy lehet a tanúsítványt megszerezni akkor?
Újabb két év.
Hát nem újabb két év, de az se két hónap.
Aha.
Mert ugye először is egy kategória ismeretet kell megszereznie. Ugye a kategória azt jelenti, hogy villamosvontató jármű, dízelvontató jármű vagy gőzes. Ha ez megvan, akkor még infrastruktúra vizsgát is kell tennie, mert a képzés első felében még a forgalmi szabályokról egy szó sem esett. Az infrastruktúra egyébként szerintem a leghúzósabb az egész képzésben. Amikor a számtalan utasítást meg kell tanulni, a mozdonyvezetőre vonalkozó részét legalábbis, és utána erről számot is adni. Típusismereti vizsgát kell tenni. És képzeld el a közúton, ha a Dacia-ból át akarsz ülni egy Fordba, előbb le kell vizsgázni róla.
Hát
egyébként, a közúton ez megy.
Egyébként volt itt kedves kollega villamos közlekedéssel kapcsolatban, és azt mondta, a villamosnál is van ilyen, hogy külön, legalábbis gyakorlatot kell szerezni, vagy lehet, hogy vizsgázni is kell a különböző típusoknál. De akkor a vonatoknál. Hát igen, ő is mondta ezt. De akkor a vonatok esetében is így van, hiszen óriási különbség van mozdony és mozdony között, gondolom.
A vezetőállások kialakítása az egyre hasonlóbb lesz, mert hogyha valaki kitalál egy jó, ergonomikus, könnyen kezelhető elrendezést, akkor nem, hogy a többiek lekövetik, hanem rájönnek, hogy tényleg az egy elég ergonomikus ahhoz, hogy valami hasonlót csináljunk.
Értem.
Tehát, de a géptérajtó mögött, na ott vannak az igazi érdekességek.
És ahhoz is kell érteni valamennyire, nem?
Igen.
Aha.
Hát legalábbis helyismeretet kell szerezni, illetve a mozdony működéséről egy olyan tudást, hogyha valamilyen hibajelzés van, akkor mit csinálhatok?
Értem. De nem kell nekiállni ott javítani hirtelen, vagy valamilyen, vagy tényleg hogy van ez. Egyébként nagyon ritkán látni, mert hogy lerobban egy mozdony, nem? Azért autóval, busszal sokkal gyakrabban már villamossal előfordul ez.
Hát mozdony egy gyakrabban robban le, mint ahogy azt gondolnád.
Igen.
Csak nem látod.
Hát Magyarországon azért a mozdonyok átlag életkora azért jóval nagyobb, mint az autók átlag életkora. Ugye az autók most 10-11 évesek átlagosan,
15.
A mozdonyok 30-40.
Tehát akkor meghibásodás gyakoribb gyakorlatilag elvileg.
Így van. Így van, és ugye a mozdony korszerűségétől is függ, hogy a mozdonyvezető mibe avatkozhat be. Tehát egy régebbi relés vezérlési mozdonynál ott azért némi fejvakarás után az ember eldöntötte, hogy na ezt a relét én most kitámasztam. Ha tudom, hogy mit csinálok. Ugye azért alap, hogy védelmi relét nem támasztunk ki, nem kötünk át. De van, amikor az ember azt mondja, hogy legalább a legközelebbi állomásig be tudjak menni, tehát beavatkozom a mozdony működésébe közvetlenül.
De így menet közben nem tudod ezt megcsinálni, tehát ez meg kell állni, vagy meg lehet, hogy megy a vonat magától, te meg hátra mész.
Megállni.
Igen. Létezik még ilyen kis kapcsolók, ahogy valamit nyomogatni kell, hogy egyáltalán menjen az a mozdony, mint a villamosnál is egyébként láttuk ezeket a tapogató érzékelőket, vagy hogy működik ez a vonat?
Éberségi berendezés.
Aha, ez a hivatalos neve.
Igen, és a legtöbb mozdonyon ez úgy működik, hogy egy pedál van a mozdonyvezető előtt, amin folyamatosan rajta kell tartania a lábát.
Tehát nem az, hogy időszakonként nyomkodni, hanem folyamatosan?
Nem.
Aha.
Rajta tartod a lábadat, és ugye a berendezésnek a kiépítésétől függ, hogy időarányos vagy útarányos, hogy körülbelül 1000 méterenként vagy 1 percenként fel kell engedni és újra lenyomni. Egy hangjelzés.
Tehát, hogy ne egy téglát tegyél rá, magyarul ezért van, nem?
Így van. Ugye, hogyha nagyon csendben mondom, hogyha az ember ráteszi a széket, akkor ugye van 1 perce, hogy bármit is csináljon.
Hát az nem sok. Hihetetlen. Bevallom őszintén, nem olyan régen letöltöttem egy ilyen Train Simulator nevezetű programot, nagyon megtetszett egyébként, nagyon komolynak tűnik. Hát bevallom őszintén, nagyon nehezen tudtam a vonatot elindítani, annyi vacakot kellett ott mozgatni. Tehát azért én ezért kérdeztem, hogy mekkora különbségek vannak a vonatok között. Próbáltam egyébként gőzmozdonyt, meg a legmodernebb villanymozdonyt. Azért éreztem azt, hogy nem olyan egyszerű, mint egy autót megmozdítani.
Ez egy jó téma egyébként, mert ezzel kapcsolatban érdekelne is, hogy így a mozdonyokra is van valamilyen szimulátor egyébként, amit ki lehet próbálni.
Hát ami Magyarországon van szimulátor, az nem arra szolgál, hogy egy bizonyos mozdonyt szimuláljanak vele, hanem hogy forgalmi helyzeteket mutassanak meg, illetve kelljen megoldani. Akár oktatási céllal, akár vizsgáztatási céllal, bár ez utóbbira még nem igazán használják.
Na, akkor mesélj nekünk, hogy kell ezt a mozdonyt elindítani. Ne vegyünk egy mai, nem tudom, elektromos mozdonyt. Milyen dolgok vannak ott? Ott is van gázadás, elindítás, hogy megy a fékezés.
Most ahhoz, hogy elindítsd a mozdonyt, ugye először is fel kell engedni az áramfedőt. A mozdony nem hülye, tehát figyeli a saját működését, és csak akkor engedi meg felengedni az áramszedőt, hogyha ennek megvannak a feltételei. Utána van egy főmegszakítónak nevezett villamos kapcsoló, amivel tulajdonképpen feszültség alá helyezett az egész mozdonyt. Akkor fölélednek a fő áramköri meg a segédáramköri berendezések, és éppen készen áll a mozdony arra, hogy felkészüljön az indulásra.
Itt is van ilyen sűrített levegő, bocsáss meg, mint a buszoknál, meg tehát azt is meg kell várni, míg föltöltődik?
Nagyon sok segédberendezés, és a vonat fékezése is sűrített levegőben működik.
Tehát akkor
kell. Tehát a kompresszor az egyik kulcsfigurája a berendezésnek. Úgyhogy szépen fölélednek sorban az egyes segédberendezések, többek között feltöltjük levegővel, a mozdonynak a főlégtartályait általában 10 bárra, 10,5 bárra. Ha maga a mozdony már üzemképes állapotban van, akkor ugye a vonattal is foglalkozni kell. Azt is föl kell tölteni levegővel. Van külön ember arra, aki a vonat mellett végigmegy mindkét oldalán, megvizsgálja, hogy valamennyi kocsi futóképes állapotban van, a rakományok rendben vannak.
De ez nem az a kalapáló, krampácsoló.
Ő az. Ő az a kalapácsos ember.
De mai napig működik, múltkor voltam a Nyugatiban, és láttam, hogy ütögeti a kerekeket.
Tudod, a kerék ütögetésnek
igen,
kettő darab nagyon fontos oka van. Az egyik, amikor magát a kereket üti, és a hangjára figyel. Ha szépen csengő hangja van a keréknek, akkor az épés egészséges.
Igen.
Ha olyan, mint a repet fazék, na, akkor abban egy repedés van.
És akkor mit csinál? Azt mondja, hogy állj, ez nem megy tovább, akkor egy hatalmas
így
ember.
Van, azt a kocsit ki kell venni a vonatból. Az életveszélyes azzal elindulni. De a másik oka pedig, amikor a fék működését vizsgálja, mert egy autóval, ha elindulsz, jó esetben elindulás után azért kipróbálod a féket. Na most egy vonattal anélkül nem lehet elindulni, hogy még álló helyzetben ki ne próbálnánk a féket. Tehát a mozdonyvezető, amikor föltöltötte levegővel a vonatot, akkor befékezi az egészet, na akkor jön a kalapácsos ember, és az összes kocsinál legalább egy tengelynél megnézi, hogy a fék rendesen működik-e. Ezt kalapácsütéssel csinálja, így öntött vas féktuskó lesz az, ami tulajdonképpen a fékezést végzi, és arra üt rá. Ha a féktuskó elmozdul, akkor az a kocsi nem fékez rendesen. Ha szépen a helyén marad, nem tudja odébb kalapálni, akkor fékez.
Nem is hinne az ember, hogy 2024-ben még ilyen van, de hát ez van, muszáj.
Na most az adott fékberendezéshez ennél jobbat még nem találtak ki. Ugye vannak tárcsafékes kocsik, ahol egy fék kijelzőt meg lehet figyelni. Na de ahhoz is ott kell, hogy legyen az ember, hogy meglássa, hogy zölden vagy pirosan jelez.
Hihetetlen. Na és amikor ez megvan, akkor hogy indul utána a mozdony? Vagy mi a következő lépés?
No, meg ugye ezt fékpróbának nevezik, állott helyzetben végrehajtott fékpróbának. Utána már csak a papírmunkát kell elintézni, ugye valakinek ki kell számolnia azt, hogy az adott terhelésű vonat az adott útvonalra úgy mondják megvan-e fékezve. Tehát meg fog-e tudni állni? Elegendő-e a rendelkezésre álló fékerő? Ha elegendő, akkor jutunk el odáig, hogy a forgalmi szolgálat elvégzi a saját papírmunkáját, és a jelző valamilyen fényt fog adni a vörösön kívül.
Majd erre külön kitérünk, erre a vonatkreszre, meg lámpákra, ez izgat nagyon. De itt az a lényeg, hogy ha nem piros, akkor gyakorlatilag onnantól elindulhatsz, ugye? Vagy kell még a kalauz, amelyik fütyül? Mert olyat is szoktunk látni személyszállító vonatokon.
Személyszállító vonatoknál egészen különös, legalábbis nem vasutas szemmel nézve, egészen különös kis koreográfiája van annak, hogy hogyan indulhat el. Ugye nem személyszállító vonatnál ott elegendő annyi, hogyha nem vörös a jelző. Itt azért egy pillanatra megállnék, mert régió oktatóm azt mondaná, hogy vörös a majomnak az akármicsodája, illetve piros majomnak az akármicsodája, a vasútnál vörös van.
Vörös.
No, szóval, ha nem vörös a jelzőnek a fénye, akkor az mozdonyvezető felhatalmazva érezheti magát az indulásra. Ugye a mozdony távatartó kiegészítő féket feloldja, és hát ugye megfelelő kezelő szervekkel elindítja a vonat.
Gázt ad? Mondhatom azt, így autós nyelven?
Mondhatod azt, de igazán egy nyomatékot határoz meg a motornak. Sőt, motoroknak. Mert minden tengelyen van egy motor. Ugye korszerű villamos motorokról beszélünk. Meghatároz egy adott nyomatékot, hogy milyen erővel szeretné, hogy vontasson, innentől fogva a számítógép kiválogatja, hogy milyen feszültséget, milyen áramot a motoroknak. Ugye régebbi fajta mozdonyoknál ennél sokkal érdekesebb a játék, nincsen számítógép, a mozdonyvezető feje, és keze az, aminek éreznie kell, hogy mikor mennyi feszültséget adjon a motoroknak.
És ez gyakorlatilag egy kar, vagy egy joystick-szerű, vagy mi ez?
Viszintes tengelyen mozgatható kar, amit előrefele elkezdesz tolni, ugye a számítógép képernyőjén szépen mennek fölfele, a csíkok jelzik az áramerősséget, elkezd a sebességmutató nulláról kitérni, és akkor boldogok vagyunk, mert elindult a vonat.
De jó. Na hát megpróbálom majd a szimulátoron az utasításaidat követni, akkor már csak azt mondnak, hogy hogy kell megállni, tehát amikor azt látod, hogy mondjuk állomás jön, és ilyen lassabb tempóba kell megállni, vagy egy durva változat, amikor hirtelen, mert valami van a vonat előtt. Gondolom, van különbség.
Van különbség, mert ha tudom, hogy meg kell állnom, akkor kényelmesen hosszú fékutat választok, főleg egy tehervonattal. Ugye ez azt jelenti, hogy levegős működtetésű a fék, és ez úgy működik, hogy a fék fővezetékben van 5 bár nyomás. Én ezt a mozdonyról a fékező szelettel elkezdem csökkenteni. Minden egyes kocsin van egy-egy vezérlő szerkezet, amit kormányszeletnek neveznek, ez érzékeli a nyomáscsökkenést, és minden kocsin van egy-egy légtartály, amiből ez a kormányszelep a fékhengerekbe levegőt enged. Ugye a fékhengerek pedig rudazatokon keresztül, akár a féktuskókat, akár a féktárcsát, ugye a kerékhez szorítják, vagy a fékpofát a féktárcsához, hogyha tárcsás fékről beszélünk. És ott a mozgási energiát az elkezdi felemészteni, hővé alakítja, és a vonat lassulni fog.
És szépen lassan-lassú. Néha látom azt, hogy leveszik az áramszedőt, az egy bevett dolog, vagy nem is szabadna olyat fékezésnél?
Vannak olyan részek a pályahálózaton, ahol le kell engedni az áramszedőt valamiért, egy bizonyos szakaszon. Ez érdekes művelet, mert hogyha az áramszedő le van engedve,
igen,
akkor két dolgot tudsz csinálni. Egy, megvárni, amíg megint felengedheted.
Uh-huh.
Aztán a mozdonyt megint be lehet üzemelni.
Oh.
Vagy fékezni.
Uh-huh.
Ugye a fék az mindig rendelkezésre áll.
Uh-huh. Tehát akkor ez a fékezéssel nem függ össze, amikor megfigyeltem, hogy lehúzzák az áramszedőt, ez csak
nem,
véletlen egybeesés.
Jó hittem... esetben semmi köze nincsen.
Aha.
Rossz esetben, ha a mozdonyvezető a vészfék beütő gombra ráüt, egyes mozdonytípusoknál automatikusan leereszkedik az áramszedő is.
Uh-huh.
De ilyen csak vészhelyzetben fordul elő.
Na és akkor mi van a vészhelyzetben? Meglátsz mondjuk valamit a pályán, és ha hirtelen kell fékezni, akkor...
A fékező szeletnek van egy olyan állása, amit gyors fékállásnak neveznek. Na, itt megszűnik mindenféle finomkodás. A fővezetékből közvetlenül és nagy keresztmetszeten engedi a szabadba a levegőt. Ugye a kormányszeletek végig a vonatban őrülten szintén elkezdik még a szabadba engedni a levegőt, hogy minél gyorsabban kialakudja a fékhatás. És mondjuk egy... 100 kilométeres sebességről egy személyszállító vonat képes olyan 300-350 méteren belül is megállni.
Ez nagyon jó. De akkor már az utasok esnek el, nem?
Olyankor igen. Tehát ha hirtelen meg kell állni, akkor az ember nem topítja a megállást.
Nagyon érdekes. Te is van arra szabály, hogy mikor fékezhetsz hirtelen? Tehát mondjuk egy nyuszi átszalad a pályán, gondolom, akkor nem. De mik azok az események, amikor biztos, hogy a vészféket működtetned kell? Vagy ezt te döntöd el, a vezető, vagy van erre valami szabály?
Vannak helyzetek, amire előírja azt az utasítás rendszerünk, hogy a vonatot amilyen hamar csak lehet, meg kell állítani. Na, ez azt jelenti, hogy gyors fékezést kell alkalmazni.
Uh-huh.
Ugye, tegyünk egy kis különbséget. A gyors fékezést azt a mozdonyvezető kezdeményezi, a vészfékezést az utas.
Igen, igen. Ezt. Van különbség technikailag egyébként a kettő között? Tehát ugyanazok a fékrendszerek működnek, gondolom, nem?
Annyi a különbség, hogy ha az utas kezdeményezi a vészfékezést, akkor közben a mozdonyvezetőnél a fékező szelep az utána táplálja a fékfővezetéket, és egy halványan, majdnem kimondtam, hogy a hangja mijével. Halványan, de lassabban alakul ki a fékhatás, és egy icipicivel hosszabb lesz a fékút. A mozdonyvezető ezt azzal tudja befolyásolni, hogyha megszünteti a fővezeték utántáplálását, nem tölti utána tovább levegővel, akkor tudja a fékezést még egy kicsit gyorsítani. Tehát olyan lesz, mintha ő gyors fékezett volna.
És mik azok az események, amikor tudti, hogy fékezésre van szükség, nagy fékezésre?
Például, ha látok magam előtt egy elakadt autót az utátjáróban.
Tehát azt tudti, hogy ilyenkor nagy fék.
Ha látok valakit a sinen, nyilván, aki nem biztos, hogy át fog érni, akkor tudti, akkor ami fék csak van, az ember mindent meghúz.
És ha állatot látsz, mondjuk egy szarvast...
Hát itt a mozdonyvezető belátásán múlik.
De nincs szabály rá, hogy...
A mozdony épségének érdekében azért a legtöbb mozdonyvezető olyankor is fékez.
Ilyenkor is fékez. De azért hihetetlen nagy lélek jelenlét kell ilyenkor, hogy akkor ez az a pillanat, amikor itt nem lehet gondolkodni és csinálni kell.
Így van. Az a jó, ha bizonyos dolgokat átvesz a mozdonyvezetőtől a robotpilótája.
Van robotpilóta? Erről nem is beszéltem.
Hát a belső robotpilóta.
Ja, értem, azt hittem, hogy már vonatom.
Tehát amikor nem kell gondolkodni rajta, hogy mit csináljon, hanem reflexzerűen azonnal.
Értem. Nagyon jó. És akkor...
Ilyen például a vészhelyzeti fékezés. Hogyha valaki már gondolkodni kell,
az
hogy
már nem jó.
Egy vészhelyzetben most előbb mit csináljon, az már régen rossz.
És akkor ezek a dolgok ugyanúgy rögzítve vannak, mint az autósoknál a kereszt, tehát egy kicsit beszéljünk erről a vonatozás szabályról, gondolom egy hasonló méretű kis könyvecske vagy tananyag lehet a vonat kereszt, ott az összes jelzéssel, magatartás formával, stb.
Az alapvető különbség, hogy míg a kereszt egy jogszabály írja elő, a vasúti közlekedés szabályait a pályahálózat üzemeltetők szabályozzák. Van külön jelzési utasítás, van külön forgalmi utasítás, van külön mozdonyszolgálati utasítás, van utasítása a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra. Ha egymásra tenném az utasításokat, amit egy mozdonyvezetőnek meg kell tanulni, akkor a földtől olyan a térdem fölött érne magasságot.
És ezeket te tudod kívülről, persze, gondolom.
Hát már régóta nem vagyok mozdonyvezető, de mondjuk a 80%-át még most is szinte szó szerint.
Hihetetlen. Egy nagyon-nagyon érdekes világ, és csak itt a lámpákat, ha kiemelem, azt mondtad, ha nem vörös fényt világít. Tehát láttam, a vonaton ment át a sárgán, sőt, ilyen dupla sárga volt, akkor ez most hogy van? Autósoknál ez elképzelhetetlen, ugye elméletileg.
Ha az az érdekes a vasúti jelzési rendszerben, legalábbis a fényjelzési rendszerben, hogy nem csak a fénynek a színe, hanem az is nagyon fontos, hogy hány darab fény van, és ezek egymáshoz képest hogy helyezkednek el, és milyen a színük természetesen. Ugye azt mondja erről a jelzési utasítás, hogy ha a fényjelzőn egy fény világít, és az nem vörös, akkor az mindig azt jelzi, hogy szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedni. És annak az egy színnek a miensége, tehát a színe folyamatossága vagy villogása, az majd előjelzést ad arra, hogy a következő jelzőn milyen jelzés várható. És gondold el, hát nagy sebességgel és nagy tömegekkel közlekedünk, jó volna azért előre tudni, hogy a következő jelzőn milyen jelzési képet várhatunk.
Na várjál, itt azért visszaemlékszem a gyerekkori emlékeimre, erősíts meg ebben, mert én akkor mondom, nagyon szerettem, néztem ezeket. Volt egy olyan készülék, nem is fény volt, ami egy sárga négyzet volt, ami általap helyzetben is lefeküdt, hogyha lehetett menni. Utána meg volt ez az oldalálló, illetve fölfele álló, talán szemafornak hívtuk. Tehát ez egyik az előjelző, a másik a főjelző. És gondolom, ez most a lámpáknál is megvan?
Ezek az alakjelzők, amikre emlékszel, és ugye az a sárga négyzetes valami, az, ha függőlegesen áll, tehát a mozgóvezető látja a lapját, akkor az azt mondja, hogy én egy előjelző vagyok, és a következő jelzőn megálljelzés várható.
Tehát akkor gyakorlatilag el kell kezdened lassítani, nem? Hogyha meg is akarsz állni.
Fel kell készülni arra, hogy a következő jelző előtt meg tudjon állni a vonattal.
És ez most a lámpáknál hogy van? Az előjelző lámpa az hogy néz ki?
Ez érdekes, több fajta lehet.
Ja, értem.
Ugye vannak olyan jelzők, amik önmagában is szabályozzák a forgalmat. Ugye ezeknek az oszlopa, ugye a vasútnál ezt árbocnak hívják valamiért, ez vörös-fehérre van színezve. Most ők ugye egyrészt megmondják, hogy milyen sebességgel szabad hozzájuk érkezni, és azt is megmondják, hogy milyen jelzés várható a következő főjelzőn. Most behoztam egy fogalmat, a főjelzőt. Ugye a főjelző attól főjelző, hogy ő megtiltja, vagy megengedi a vonatok továbbhaladását. Az előjelző az önmagában nem csinál semmi ilyet, hanem csak előjelzést ad a következő főjelzőre.
Tehát még az oszlop színei számít, nem is gondoltam volna, hogy nem csak a fényjelzés. Na, ezt a kereszbe bevezetnénk, Alex, az utakon, hogy még az oszlop színét is kell nézni.
Az biztos. Lenne ott kavarodás.
Nagyon jó.
Az hagyján, de milyen felháborodás lenne a kamionosok között,
ha
ugyanazt a vonalismeretet elvárnak tőlük, a mozdonyvezetőktől. Most gondold el, mielőtt elmehetne mondjuk Budapestről Hegyeshalomon át Bécsbe, el kellene tudnia sorolni, hogy hol vannak pihenőhelyek, hol vannak benzinkutak.
A bajba lennének.
És ezt minden egyes útvonalra, ahova menni akar.
Hihetetlen.
Na most a vasútnál ez van.
Világos. De és ha piros a lámpa, ugye, vagy vörös, bocsánat, potán tanulok, mármint a fő lámpa, és a mozdonyvezető mégse fékez, akkor tényleg történik valami automatizmus, vagy ezt csak mondják, hogy ez így van?
Vannak úgynevezett vonatbefolyásolásra kiépített vonalak,
aha,
ahol ha elmész a vörös jelző mellett, és a mozdony is alkalmas rá, akkor megállítja a vonatot.
Tehát akkor nem mindegyik mozdony alkalmas erre, hogy mondod.
Nem mindegyik mozdony, és nem mindegyik vonal.
Hihetetlen. És gondolom ez a legsúlyosabb bűn egy vonatvezetőnek, hogyha a vörös fényen mégis átmenne.
Így van, ezért gyakran fejét is veszik a mozdonyvezetőknek. Tehát van, aki már többször vesztette el a fejét.
Te is van ilyen fekete doboz? Tehát tudják, hogy mi történt a vonatban? Tehát utólag ez azért gondolom rekonstruálható.
Többfajta adatrögzítő berendezésről tudunk beszélni. A legegyszerűbbek azok egy szalagra írótűvel rajzolnak.
Mint a tahográf olyan jellegű, nem?
Igen, ugye a tahográf az egy korong, itt viszont egy szalag van, mert korongra nem biztos, hogy elférne. Ugye egy hosszú út. Ezek a szalagos regisztráló berendezések, ezek rögzítik a mozdonynak a sebességét, rögzítik a megtett utat, tehát pontosan visszakövethető, hogy hány óra, hány perckor, milyen sebességgel haladt, vagy éppen milyen sebességcsökkentés volt. Rögzítik az éberségi berendezésnek a kezelését, rögzítik azt, hogy milyen jelzési képet adó jelzés felé haladt. Ugye a korszerű elektronikus regisztráló berendezések ennél sokkal több adatot tudnak rögzíteni, akár még azt is, hogy adott-e hangjelzést a mozdonyvezető, hogy mekkora volt a fékfővezeték nyomása, ezt össze lehet később vetni azzal, hogy vörös felé közelített. Csökkent-e a fővezeték nyomás, meg hol csökkent? Ugye ebből lehet következtetni arra, hogy a fékezést mikor és hogyan kezdte meg.
Tehát mindent tudnak. Itt van egy érdekes felvetésem gyerekkoromból még, mert emlékszem, ott álltam az állomáson, és hallottam, hogy csörög a valami telefon, vagy mi, és akkor tudtam, hogy jön a vonat, hogy a vonatvezetők hogy tudtak kommunikálni régen? Jó, most már van mobiltelefon, de volt rádióadóvevő, vagy semmi fogalma nem volt, mi történik a külvilágban?
Hát a kezdetekben a fogalma nem volt róla, hogy mi történik a külvilágban. Az, hogy a mozdonyokat rádióval kezdték el felszerelni, ez egy iszonyatosan nagy előrelépés volt, mert legalább azzal az egy emberrel tudott esetleg kommunikálni, aki a vonal forgalmának az irányításáért felelős. Mert azért, ha a forgalmi oldalt nézzük, az sem egyszerű, mert ugye majdnem minden állomáson van egy ember, aki azért az állomásért felelős, illetve engedélyt ad arra, hogy az ő állomása felé mehessen egy vonat, meg engedélyt kér a másik állomástól, hogy indíthasson vonatot, és ugyanakkor van valaki, aki az egész vonal forgalmát felügyeli, és szabályozza azt, hogy milyen sorrendben menjenek a vonatok. Félre kell leállítani valamelyiket, hogy a másik előre mehessen.
Hihetetlen infrastruktúra, de nagyon szép ágazat.
És hogyha már itt a vasutas kreszt említettük, azért például a járművezetők részére eléggé meghatározza a kreszt, ugye, hogy hogyan kell áthaladni egy vasúti átjárón, azt megközelíteni. Mégis azért még mindig rengeteg baleset történik ezeken a helyeken. Te mind bennfentes, hogy látod ezeket a helyeket? Hogy lehetne egyáltalán, vagy ha igen, akkor hogyan lehetne ezeket még jobban biztosítani?
Igazából ugye van egy 1984-es keltezési közlekedési miniszteri rendeletünk, amit sokszor sikerült már tódozni, foldozni. Az meghatározza azt, hogy milyen biztosítási módok jöhetnek szóba egy vasúti átjárónál. Ugye ha közút felől nézem, akkor vasúti átjáró, vasúti oldalról nézem, akkor útátjárónak nevezik.
Na, ezt se tudtuk akkor. Igen.
Az én személyes véleményem az, hogy nem kell jobban biztosítani.
Uh-huh.
Annyi minden le van írva, hogy hogyan kell megközelíteni egy vasúti átjárót.
Csak be kéne tartani?
Be kéne tartani.
Igazából azt mondom.
És meg kéne mutatni az embereknek, hogy mi történik, ha nem tartják be.
Hát vannak minden azért ilyen filmek, egy... igen, borzalmas.
Minden évben van ugye vasúti átjáró akciónap.
Uh-huh.
Ez egész Európában nagy felhajtással jár. Magyarországon meghívnak néhány kiválasztott újságírót, és egy eldugott kis mellékvágányon elütnek egy roncsautót.
Uh-huh. És megmutatják filmen.
Nagy közösség előtt kellene.
Mi a Kresszórán szoktunk egyébként bemutatni ilyet, és szörnyűködnek a tanulók, és nem hiszik el, ahogy látják azokat az erőhatásokat. De igazából engem az érdekelne, hogy vonatvezető szempontjából milyen érzés az, amikor látod, hogy ott a vasúti átjáron még mindig mennek át az autók, pedig már elméletileg meg kellett volna állni. Akkor az embernek így összerándul a gyomra, vagy hogy működik ez a másik oldalról?
Hát minden mozdonyvezetőnek ki kell fejleszteni magában egy, nem is tudom, hogy fejezzem ki szépen, de egy kis nem törődömséget. Tehát amikor azt látod, hogy fékezel, dudálsz, de úgyse fogsz tudni megállni, akkor ezt már nem szabad a lelkedre venni.
Világos.
Van az a helyzet, amit már nem tud kezelni az ember. Hiába van ott, nem tehet semmit.
Ugye, hogyha ugye vasúti oldalról nézed, minden útátjáró előtt van útátjáró jelző.
Ez hogy néz ki?
Tudja. Ez egy vörös-fehér sávozású tábla, és olyan fordított V betű alakban vannak a vörös-fehér sávok.
Na majd ezt megfigyeljük.
Ez a különleges útátjáró jelző, ennek van egy másik változata, egy egyszerű útátjáró jelző, ahol kék-fehér sávok vannak.
Tehát tudod előre, hogy jön az átjárom.
Mozdonyvezetőként tudom, hogy ott lesz egy vasúti átjáró, mert figyelmeztetnek rá. Egyébként is kell tudni vonalismeretből, hogy hol vannak vasúti átjárók. Tehát fel tudok készülni arra, hogy lesz-e ott valaki, nem lesz-e ott senki. Ha lesz ott valaki, akkor dudálok. Ha üres, akkor nem dudálok. És hát azért az ember ilyenkor csak ráteszi a kezét a fékező szelepre, hogy ha kell, akkor közben tudjon avatkozni. Kicsi az esélye, hogy meg tudjon állni időben, de legalább nem 100-zal fogja elütni, csak 40-nel.
Például szoktuk így tanítani, hogyha valaki elakad mégis valamilyen oknál fogva a vasúti átjáróban, ugye járművezetőként, akkor hogyha nem tudja onnan azonnal eltávolítani a járművet, akkor szálljon ki, és akkor értesítse a vasutat, hát inkább ugye a 112-t, mert hát senki nem tudja a vasút számát, de volt-e például arra eset, hogy tényleg ennek kapcsán, hogy valaki bejelentést tett, meg tudták menteni azt az ütközés elől a járművet, és akkor megúszta mindenki boldogan, az autó is?
Nem tudok ilyenről.
Volt egyszer egyébként még egy MHS-es oktatófilm, nem tudom, láttad el, hogy a vasúti átjáróba elakadt egy autó, és akkor két lány két irányba egy piros kendővel elszaladt a vonat elé, és az egyiknek szerencséje volt, mert jött is a vonat, és addig integetett, míg meg nem állt, tehát akkor ez sokkal inkább ilyen művi dolog, azért a valóságban nem nagyon fordul el.
Nem életszerű.
Nem is jut el az információ, vagy...
Most felhívod a 112-t. Idegesen rémülten megpróbálod elmondani az operátornak, hogy mi történt, meg hogy hol vagy. El tudod mondani neki pontosan, hogy hol vagy?
Hogy melyik vasúti átjáró.
Hát nem biztos, igen. És hogy honnan már.
Hányas számú úton mész éppen.
Hányas kilométer.
Melyik szelvényében, melyik kilométer szelvényében, mert neki ez kellene elsősorban.
És hogyha tudná, akkor
ha esetleg ezt... azt is el tudod mondani az operátornak, hogy hányas számú vasútvonal melyik állomás közében, melyik két állomása között. Ugye vasúti oldalról ez a legfontosabb, melyik két állomás között.
Világos.
És hányas szelvényben.
Milyen?
Különben, ha azt mondom, hogy jaj, beragadtam a vasúti átjáróban, itt vagyok valahol Szomornál. Mondjuk ott nincs vasúti átjáró, mert vasút sincs a környéken, csak ez a
nem, majd de jó. Jó példa.
Na most erre mit csináljon a 112 operátora?
De akkor, ha ez az információ meg lenne, akkor tudna mit tenni? Egyébként?
Igen.
Komolyan venni? Tehát azt mondják, hogy most álljon meg, mert lesz egy akadály?
Tehát, hogyha feltesszük a legjobbakat, el tudom mondani pontosan, hogy melyik vasúti átjáróban akadtam el, és a 112 diszpécsere felhívja az illető vonalnak a forgalmi vonal irányítóját, akkor az jó esetben azonnal rádión vagy telefonon, rosszabb esetben a forgalmi szolgálattevőn keresztül, aki kim van az állomáson, de tud intézkedni arról, hogy megállítsák a vonatot.
Hát akkor megmondom, a megoldás a járművezetők oldaláról és a vasúti átjáróban nem lehetne egy olyan táblát, amire fontos infók, akár számok, nem tudom, hogy hogy van jelölve, fel lennének tüntetve, mint a veszélyes anyagot szállító járműnél, hogy csak bediktálod, és akkor már is megvan.
Érdekes.
Igazából mit kellene felírni mondjuk a fénysorompó dobozára, vagy a vasúti átjáró elé egy táblára?
Hát egy számot, és abból
már az két állomás között vagyunk.
Igen.
És hogy hívják ezt a sorompót?
Világos. Na, annyi jó hírem van,
hogy... Ha ezt az infót megkapja a pályaüzemeltető,
aha,
akkor már fog tudni intézkedni arról, hogy megállítsák a vonatot.
Alexa, beadjuk újításnak. Annyi jó hírem van, hogy amúgy is most soron van a KRESZ módosítása, és pont ezt a pontot azért át akarjuk írni, mert annyira nem életszerű ma már ez, hogy értesíteni, meg az autót megpróbálni eltávolítani, hogy valami mást kéne ide beírni.
Ha beadjátok újításnak, van egy jobb ötletem.
Igen?
Egy telefonszám legyen csak kitéve, hogy mit kell fölhívni.
És minden vasúti átjárónak van egy saját telefonszám, és akkor már tudják is, hol vagyunk.
Na. Nem a vasúti átjárónak, hanem annak az állomásnak, ahonnan ott a fénysorompót kezelik, vagy annak a vasúti szolgálati helynek a telefonszáma, amelyik tud intézkedni arról, hát akkor... hogy megállítsák a vonatot.
Már is tudtunk valamit tenni, hogy esetleg még biztonságosabb lehessen.
Hát hihetetlen. Hát Miklós, az a rossz hírem, hogy annyira jó a téma, hogy elszaladt a műsoridőnk, és persze rengeteg kérdésünk lenne még, úgyhogy én majd javaslom, hogy még beszélgessünk valamikor, hiszen a vonatozás egy kimeríthetetlen téma. Én annyira élvezettel hallgattam, és nagyon remélem a kedves hallgatók is füleltek, és mindenkibe megfogalmazódott kérdés. Alexa, nem kaptál kedvet, hogy mozdonyvezető is legyél? Alex egyébként oktató nálunk, és mindenhez ért az autóval kapcsolatban. Mozdonyok, vonatok?
Hát jó, azért most a mozdonyvezetés ez konkrétan nem, de rengeteg annyira új info volt, és tényleg nagyon érdekesek, hogy ennyi minden van e mögött is. Úgyhogy
hát megpróbálom megszervezni egyszer, hát ha összejön valahogy beszélni valaki benfentesse, hogy egyszer fölülni egy vonatra és végigmenni a pályán. Miklós, nagyon nagy élmény volt téged hallgatni, hihetetlen mennyi mindent tudsz a vonatokról, a vasútról, úgyhogy gratulálok ehhez az életpályához, ez egy biztos nagyon színes élet volt, jól gondolom? Még ennyit zárszónak mondjál.
Jól gondolod, én amíg mozdonyvezető voltam, vagy hatóságnál foglalkoztam a vasúttal, vagy a magánvasutaknál is nap mint nap egyetlen percét sem mondtam.
Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetésnek. Kedves hallgatónk, élőben a Városból című műsorunkat hallották. Vonatozásról beszéltünk, ahogy elhangzott felvételről, és jövő héten folytatjuk az adásokat, folytatjuk a közlekedési témákat. Köszönjük szépen a figyelmüket, a viszonthallásra!
Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.